Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Elérkeztünk a 10. adásunkhoz, amiben Géza Fejedelem és Első Szent István államszervező tevékenységéről fogunk beszélni. Vágjunk is bele?
Ahogy ezt az előző témában már hallhattátok, a honfoglalásról beszélgettünk, arról az időszakról, amikor ugye a magyarok a feltételezett őshaza területéről a Kárpát-medence területére vándoroltak be, majd a kalandozásokat megkezdve végig dúlják Nyugat és Kelet-Európát. Na már most itt már a 10. században járunk, ha a tételünket közelebbről megvizsgáljuk, és itt egyértelműen egy válaszút elé érkezik a magyarság. Átalakulóban van a már letelepült magyarság. Kétfajta társadalom szerkezetet tudunk felmutatni ebből az időszakból. Van egy nomád és egy félnomád társadalmi szerkezet, tehát ez jól mutatja, hogy a letelepedett magyarság egy része már ugye a letelepedéshez berendezkedett, a másik részük pedig a honfoglaló magyarság köreiből került ki. A válasz utalt a magyarság számára az adja, hogy államot alapítsanak, vagy pedig a kalandozásokat tovább folytatva, rabolva, fosszogatva dúlják Nyugat és Kelet-Európa középkori királyságait. Nagyon fontos, hogy ekkor még a magyarok élén álló fejedelem és fejedelmek a nomád öröklési rendszerint követték egymást, amit szeniorátus elvének nevezünk, azaz mindig a nemzetség legidősebb férfi tagja örökölte a hatalmat, ahogy ez megtörtént Álmos halálát követően Árpád vezér idejében is. Ez majd azért lesz fontos, mert amikor Géza fia István hatalomra kerül, akkor éles konfliktus lesz a család egyik tagjával, Koppány vezérrel, és mind a ketten más-más öröklési rendet tartanak követendő példának a magyarság számára.
Nézzük akkor először Géza fejedelemségét.
Géza nagyfejedelem Taksony fejedelem után következett a fejedelmi pozícióba, 972-től 997-ig tölti be ezt a címet. Hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy Géza fejedelemként vezeti a magyarságot. A nomád öröklési rend szerint követi elődjét a trónon, és kezdi meg a magyarság átszervezését. Tehát Géza egyértelműen a letelepedést és ezzel párhuzamosan az államalapítási utat fogja választani a magyarság részére. Ez két területen kellett először biztosítania és előkészítenie. Egy belpolitikával, egy határozott belpolitikával és egy külpolitikával. Kezdjük a külpolitikával, amelynek lényeg egyértelműen az volt, hogy békét kössön a akkor formálódó Magyar Királyság szomszédos középkori nagyhatalmaival, gondolunk itt a Német-Római Birodalomra. A Német-Római Birodalommal ugye éles konfliktusa volt a magyarságnak a kalandozások alatt, így egyértelműen békét kellett kötni a Német-Római császárral. Ez 973-ban meg is történik, amikor 12 magyar főember érkezik Géza utasítására a Német-Római Birodalom területére, Quedlinburgba, első Ottó császárhoz. Ez összekapcsolódik a külpolitika másik irányával, amely a katolikus nyugati típusú egyházba való csatlakozást jelentette, ugyanis a Német-Római császártól Géza, és hát pontosan a követek, hittérítőket kértek a magyarság számára, ugyanis Géza elkezdte a magyarságot a nyugati keresztény katolikus egyház felé terelni.
Bocsánat, itt kérdeztetek, hogy ezt Géza, ugye ő volt a fejedelem, hogy ő ezt egyedül eldöntötte, hogy ebbe az irányba megy az ország, vagy vajon itt neki volt egy ilyen, nem tudom, körbevették a tanácsadói, és úgy látták, hogy ebbe az irányba kell menni, mert az azért egy eléggé fontos döntést hozott az ország jövője szempontjából.
Így van, tehát nem egyedül Géza döntött ebbe, valóban egy tanácsadói testületről beszélhetünk a fejedelem körül, és egyértelműen itt a nyugati keresztény egyházba való becsatlakozás egy politikai döntés volt. Géza is megkeresztelkedik egyébként, sőt ugye fiát is megkeresztelteti, és akkor a Vajk név helyett az István nevet adja neki. Ez egyértelműen politikai döntés volt. És a nyugati egyházba való csatlakozása pénzügyi támogatást is nyert egyébként az akkor formálódó Magyar Királyság, ugye a hittérítőkkel, illetve ugye a pápai államtól érkezett támogatói jövedelmekkel, illetve ami nagyon fontos volt, hogy ugye a középkorban ez egy minta, tehát hogy amiről beszéltünk is pár adással ezelőtt, hogy a pápának szentesítenie kellett egy középkori birodalom királyát annak érdekében, hogy ő elismert uralkodó legyen. Ezért választotta Géza a nyugati katolikus egyházat, ugye a Nyugat-Európához való csatlakozást ezzel egyértelműen kijelölte Géza, mintsem ugye a bizánci birodalomhoz kapcsolódó ortodox egyházat választotta volna, mert az egyértelműen a magyarság keleti, hát őséhez való csatlakozást és a kelet-európaiságot hangsúlyozta volna ki számunkra. És mivel, hogy a német-római birodalom, ami az egyik legerősebb nyugat-európai középkori birodalom, így nem volt nagyon döntés, hogy inkább azt az egyházat és felekezetet választjuk, ami ott uralkodik.
De ugye ez a döntés, ez nem mindenkinek tetszett, és erős belviszályok alakultak ki.
Így van, tehát ebből is látszik, hogy azért nyilván Géza ezt nem egyedül döntött el, mert hát voltak olyanok, akik ezzel nem értettek egyet. Így térhetünk át a belpolitikájára, hogy a belpolitikájával hogyan készítette elő az államalapítást. Hát többek között úgy, hogy a törzsfők fegyveres hatalmát leveri. Ugye a magyarok ekkor még törzsszövetségben működnek, tehát ugye a betelepült magyarság élén ugye törzsfők állnak. Na már most Géza ezeket vagy fegyveresen, vagy pedig szövetséggel nyerte meg magának. Egyébként a későbbi Koppány vezér is szövetségként hódolt be Géza fejedelemnek, Somogy megye, vagy hát pontosan akkor még nem megye, hanem a somogyi területek vezéri rangját kapta meg, mint Somogy megyei vezér később, így lesz ismert. A külpolitikájának még egy fontos momentum, ami összekapcsolódik a belpolitikájával is, hiszen ezek belpolitikai döntések voltak, hogy dinasztikus politikát próbál megkötni, és a házasságokkal, a kötött házasságokkal is a formálódó Magyar Királyság alapjait kívánja szilárdan letenni. Így került sor, hogy például az erdélyi Gyula, tehát az erdélyi törzsfő lányát veszi el feleségül, ugye Saroltot, illetve Vajknak, tehát Istvánnak fiának, pedig egy német-római hercegnőt, a bajor hercegnőt, Gizellát fogja adni.
Egyébként ez tök érdekes, hogy Istvánnak, tehát hogyha mondjuk ebből a szempontból csak ilyen politikai szempontból nézzük, talán egyértelműen egy kedvező házasság lehetett, azért Gizella szempontjából ez egy elég ijesztő helyzet lehetett, hogy hozzámegy valaki ez egy olyan országban, ami igazából még formálódik.
Igen, abszolút, viszont az azért eléggé a magyar, formálódó Magyar Királyság mellett szólhatott, hogy földrajzilag ők nagyon jó helyen helyezkedtek el, és akkor már a Nyugat-Európában azért a magyaroknak megvolt egy híre, hogy végigdulták Nyugat-Európát lényegében, hát Bizáncig is eljutottak, tehát csak a falak állították meg már a honfoglaló magyarokat, tehát azért Nyugat-Európa is tisztában volt azzal, hogy itt egy államalapítás történik, akkor ez egy szilárd államként fog Európa térképén megszerveződni. A Géza által vívott belharcok folyamán az Árpádok fennhatósága már kiterjedt a nyugati felvidékre, a Vág és Garam folyó vidékére is, sőt, gyakorlatilag Ausz, illetve a Csemorva területekig kitolta Géza ugye az Árpádok hatalmát, Árpád utódainak a hatalmát, tehát ugye igazából akkor a saját hatalmáról beszélhetünk.
És akkor most beszéljünk a Koppánnyal való konfliktusról, ugye ez már, ugye itt már István is bekapcsolódik a történetbe, és hát ezt valószínűleg minden magyar ismeri, ha másképp nem nagy vonalakban ezt a történetet, az István a király című rockoperából. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mi volt ez a konfliktus.
1997-ben meghal Géza fejedelem, és hát alapvetően ezt a konfliktus Géza fejedelem halála fogja elindítani, ha úgy tetszik, egy ilyen hatalmi vákum keletkezik a magyarság vezetésében, és akkor ebbe a hatalmi vákumba próbál meg elhelyezkedni két személy. Ugye az első lehetséges utód, ugye Vajk, azaz ugye István későbbi Szent István királyunk, aki ugye a primogenitúra elve alapján tart igényt a magyar trónra. ez fontos meghatározni, mi is ez az elv. Ugye ez a primogenitúra már Nyugat-Európában, a keresztény Nyugat-Európában, a középkori birodalmakban egy bevett utódlási forma volt. Ez sokak által ismerős lehet, hogy mindig a legidősebb fiú gyermek örökli meg apja halálát követően a magyar trónt. Vele szemben lépett fel 997-ben Koppány vezér, akit már előbb említettem, hogy ekkor Somogy megyei vezér volt. Ő is az Árpádok családjából származott, az biztos, viszont arra nincsen hivatalos írott forrásunk, hogy ő milyen szinten kapcsolódott az Árpádokhoz. A legelfogadottabb tény, hogy István nagybátyja, azaz Géza fejnem testvére volt Koppány. 997-ben vérfertőző házasságra kíván lépni Koppány, ugye István anyjával, Saroltal. Egyébként ez egy bevett magyar törzsi szokás volt, hogy az elhunyt fejedelem nehéz feleségül veszi az új fejedelem, ezzel is legitimálva a saját hatalmát. Na már most ugye gyakorlatilag egy polgárháborús helyzet alakul ki a formálódó magyar királyság legelején gyakorlatilag, ami megdönthette volna a magyarság helyzetét, viszont ez nem így történik. Tehát István és Koppány között kibontakozó polgárháborút végül ugye István fogja megnyerni, tehát a primogenitúra elve fog érvényesülni. Na már most mi lehet ennek az oka? Hát természetesen, aki látta a rockoperát, akkor ott számtalan olyan dal és jelenet van, amiben ugye István Istenhez és a keresztény hithez fohászkodik, és annak védelmében kell föl. Természetesen azért nem ennek köszönhette a győzelmét, hanem inkább a Gizellával érkező német nehéz páncélos lovagság elég nagy meggyőző erőt képviselt István mellett. Viszont az is fontos, hogy a magyarság ekkor jelentős része Koppányt támogatja egyébként. Tehát ebből is látszik, hogy a magyar társadalom még formálódik. Tehát a honfoglalókori magyar társadalom a nomád szokásokkal még nagyon jelen van a magyar társadalmi berkeken belül ekkor a 10. század végén.
Arról tudunk valamit, hogy mondjuk egy ilyen nagy küzdelem során mekkora túlerővel rendelkezett István Koppánnyal szemben?
Igen, ha a szakirodalmat megnézzük, akkor egy kétszeres túlerővel biztos, hogy számolhatunk a István javára, tehát a nehéz fegyverzetű lovagság megjelenését követően. Egyébként ők azért nagyban elősegítették az államalapításnak a lefolytatását is a polgárháború után. Már nagyon fontos, hogy a polgárháború alatt elkezdett kiformálódni az igény István megkoronázására, és minthogy hivatalos keresztény magyar királyá váljon. A polgárháborúnak a vége Koppány halála lesz, ezt is azért elég ismert akár a rockoperából is, hogy négy felé vágatja István Koppányt, és hát eretető példaként feltüzeti ugye a négy legmagasabb vár fokára, ugye az Esztergom, Veszprém, Győr és Erdély vára volt. Bár sok helyen olvashatjuk, hogy egyébként egy ezt maga anyja Sarolt kezdeményezte, akiről egyébként a forrásokból is tudni vélő, hogy egy nagyon karakán, szigorú és kemény asszony volt a saját korában. Visszatérve a koronázásra, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum ugye a középkorban. Ugye a koronázás többek között ugye legitimálja az adott vérjogon már a trónra került uralkodót, viszont a korona vallásilag nagyon fontos. Ugye ezzel ismerik el ugye szakrálisan az adott uralkodónak az uralkodási jogát a trónra. A korona kérdése az ugye központi ennél a témánál, honnan is született a korona. Mi vagy ez egy szakrális jelentőségű esemény, így nagy valószínűséggel II. Szilveszter pápa adományozta Istvánnak a polgárháborút követően, ugye ezzel legitimálva ugye István jogát a magyar trónra. Ha a másik oldalát nézzük a kérdésnek, akkor azt mondhatjuk, hogy a korona származhatott harmadik Ottótól is, de nagyobb valószínűséggel egyébként a pápától származott maga az áldás, viszont a koronát magát, tehát a tárgyat magát, azt mondhatjuk, hogy a harmadik Ottó küldte el Magyarországra, tehát mind a kettőjüknek valószínűleg volt közük István koronázásához. Nagyon fontos történelmi tény, hogy a parlamentben megtekinthető korona nem a Szent István kori koronázó koronánk. Itt nyugodtan nézzetek utána egyébként a parlament oldalán, az Országgyűlés Múzeum oldalán rengeteg tök jó videó van fönn, többek között egyébként a Szent Korona helyzetéről, hova vitték, hova ásták el épp a magyar királyság területén, vagy épp Amerikába is tartózkodott egyébként hosszú ideig a magyar Szent Korona. István megkoronázása többek között szimbolikusan is megtestesítette a nyugati katolikus egyházba való csatlakozásunkat, és a Szent Korona nem csak István, hanem a magyar királyságot is jelképezi, tehát a koronázással István nem csak az első magyar királyunk lett, hanem létrejött a középkori magyar királyság is. Az istvani koronázással innentől kezdve bált egy koronázási rend Magyarországon, amelytől hosszú-hosszú évekig, évtizedekig nem lehetett eltérni. Ezt majd pár adással arrébb első Károly Anzsú uralkodónál is érzékelhetjük, akit emiatt háromszor kénytelenek megkoronázni egyébként Magyarországon. Ugye a hivatalos eljárási rend úgy zajlik, hogy a Szent Koronával kell, hogy az esztergomi érsek Székesfehérváron megkoronázzon. Székesfehérvár koronázó városként fog innentől kezdve funkcionálni, illetve hatalmi központként. Tehát ezt sokan keverik, tehát itt nem Buda még a hatalmi központ, az majd IV. Béla kezdi el kiépíteni, István még Székesfehérváron tartja a központját. De koronázó városaink lesznek majd Buda és Pozsony is egyébként.
És egy ilyen koronázó szertartás hogyan kell elképzelni, mennyire nagy volumenű volt egy ilyen ünnepély?
Hát gyakorlatilag, ha egy uralkodó életét megnézzük, az egyik legjelentősebb szertartás sorozat volt a koronázás, hiszen ugye a keresztény vallás fontossága a középkorban, akkor ugye kimagasló, így ennek a szakrális eseménynek is hatalmas nagy jelentőséget tulajdonítottak. Tehát én megint csak első Károlyra tudok utalni, hogy őt háromszor kellett megkoronázni, pedig már a másodikra a Magyar Országgyűlés elismerte őt hivatalos magyar királynak. Tehát igen, ez egy valami nagy volumenű dolog volt, általában nyilván ugye az esztergomi érsek végezte a koronázást. Az utolsó magyar királyunkat pedig ugye az első világháborút követően fogják, hát már alatt fogják megkoronázni, bár nem nagyon sokáig uralkodik.
És ezzel Magyarország szimbolikusan és ténylegesen is a nyugati értékrendhez és a keresztény királyságok körébe csatlakozott be, és el is indult egy újfajta közigazgatási rendszer kiépítése, ami a vármegye rendszer volt. Erről mit lehet tudni?
István koronázásával nagyon fontos, hogy elsőkre meg kronológiailag akkor így elhelyezkedjünk. Ez egy fontos évszám, ezt kérhetik is az érettségén, akár az eszénél is figyeljetek rá, hogy benne legyen, mert 997-től 1001 fordulóig István fejedelem a magyarság élén, ez fontos, és 1001-től egészen 1038-ig magyar királyként uralkodik a már létező magyar királyság élén. Azt bátran kijelenthetjük, hogy az államalapítás azért nem csak első Szent Istvánnak az alkotása, hanem gyakorlatilag az apja Géza már ezt nagyon alaposan előkészítette. Az államalapítást úgy érthetjük meg a legkönnyedébben, hogyha két részre bontjuk. Esetleg meg kell néznünk, hogy hogyan készítette elő a világi hatalom kiépítését, tehát az állam szervezet működését, és utána megnézzük azt, hogy ugye az egyház szervezetet hogyan építettek ki Magyarországon. Tehát az államalapítás során mind a kettőnek teljesen tökéletesen meg kellett valósulni. Mielőtt ezek megvalósultak volna, Istvánnak nagyon fontos feladata volt, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjessze az Árpádoknak a hatalmát, hát pontosabban az ő királyi hatalmát, csak ezt követően tudta megkezdeni az államalapítást, hát nyilván ezt jelzi a Koppánnyal való évekig húzódó belharc sorozat is. Én nagyon javaslom, hogy első körben az államberendezkedéssel kezdjétek a tanulás és a tétel átnézését, de azt már most hangsúlyozom, hogy ez nem úgy működött, hogy kipipálta az államszervezet kilakulását és rátért az egyházszervezetre, hanem ezek párhuzamosan egymással zajlottak. István olyan frankoktól veszi át egyébként az államszervezet kialakítását, nagyon hasonlóan szervezi meg az akkor alakuló magyar királyság területét. Ugye Istvánnak első körben szakítania kellett az addigi vérségi alapú közigazgatási renddel, azaz ugye az adott törzsfő vagy családfő halálát követően ugye mindig a nemzetség legidősebb tagja örökölte ugye a területet, amit el is adományozhatott, vagy fel is oszlathatott, tehát ugye kisebb részekre tudta szétszedni, ami nyilván az adott terület elaprózódásához vezetett volna. Na már most, ugye ezzel az ősi magyar szokással István szakít, és úgynevezett területi alapon nyugvó közigazgatási rendszert hoz létre, amelyet vármegye rendszernek nevezünk. Ez nagyon fontos fogalom, ezt így tanuljátok meg nyugodtan, egy területi alapon nyugvó közigazgatási rendszerről beszélünk. Tehát fix területekre osztotta föl a Magyar Királyságot István, és ezeken a területeken lévő hivatalokon keresztül irányított és ellenőrizte az országot. Ezt nagyon hasonlóan úgy kell elképzelni, mint a mai megye rendszerünket. Nyilván ennél azért sokkal több vármegyénk volt, és elsőnek a vármegyék az ország dunántúli részén alakultak meg, tehát a nyugati felén, hiszen ott volt maga a központ is, Székesfehérvár, tehát onnan indult ki a vármegyerendszer. A vármegyerendszert úgy érthetjük meg legjobban, ha a sok-sok vármegyéből, amit majd így létre fognak hozni az Árpádházi királyok, és maga István is, kiveszünk egyet, kiemelünk egyet. Miből ered a vármegye elnevezés? Nagyon egyszerű. A vármegye lényege, hogy az adott megyét egy vár, egy központi vár irányítja, amelyeken keresztül ugye Székesfehérvárral kapcsolatban vannak. A királyi várak és hozzájuk tartozó királyi birtokok együtt alkotják az úgynevezett várispánságokat. Ugye a legfontosabb királyi várak lettek ugye a vármegyék központjai, minden megyének egy darab központja volt, szintén nagyon hasonló, mint ma a megyeszékhelyek, hát pontosan a vármegyeszékhelyek már szintén ugye ezt az elnevezést használjuk rájuk.
És most ez így, én triviálisat kérdezek, de ezek a várak már megvoltak, vagy akkor kezdték el őket megépíteni?
Ez abszolút jó kérdés, tehát hogy egy részük megvolt, igen, tehát a legfontosabb várak, Eger, Kolozsvár, Esztergom, Székesfehérvár, stb. Ezek ugye már megvoltak, de valóban igen, kellett új árpádkori várakat is építetni. Majd a nagyobb hullám, majd negyedik Béla idején fog bekövetkezni. Na már most egy vármegye több, összesen három fajta területből állt össze. Tehát egy vármegyében voltak királyi földbirtokok és várak, ugye azok voltak a várispánságok, voltak egyházi birtokok, és a harmadik terület egységet pedig ugye a földesúri, magánföldesúri birtokok adják. Így ebből a három területből épült fel egy vármegye. Központja a vár volt, amelyen keresztül irányította az adott személy a vármegyét, és megtestesítette a király hatalmát. Ki volt ez a személy? Ez egy nagyon fontos tisztség. A vármegyék élén ispánok álltak, várispánok. Mindegyik vármegye élén egy várispán állt. Ő megtestesítette a király hatalmát, kihirdette a király által meghozott törvényeket, beszedte a király által kivetett adókat, tehát egyszerűen szervezte a saját vármegyéjét. Hasonlóképpen, mint mondjuk egy polgármester egy várost.
Viszont itt akkor, hogy jól értem, akkor a király embere volt, tehát nem önállóan, autonóm módon működtek ezek a vármegyék
nyilván. Nem, természetesen akkor nem, tehát ők nyilván alá voltak rendelve a királynak, ugyanis ez is nagyon fontos, hogy a Magyar Királyság területén, illetve hát mindegyik középkori államban a legnagyobb földesúr, földbirtokos minden esetben a királynak kellett lennie. Tehát ezek királyi birtok, a jelentős részük királyi birtokállomány volt. Ugye hát nyilván mindegyik vár, megye élén lévő vár, az királyi vár volt. Innen ered ugye a legmagasabb világi méltóságunk is, a Nádor ispán. A Nádor ispán tagja volt a szűkkörű királyi tanácsnak, azaz ugye a király legfontosabb emberei, tanácsadói gyakorlatilag voltak ugye a királyi tanács tagjai, nem keverendő azért az országgyűléssel, tehát ilyenekről itt még nem beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon szűk tanácsadó testület volt, amelynek a legfőbb világi hatalma a Nádor ispán volt, aki gyakorlatilag irányította a többi vár ispánt. Ha megnézzük a vármegyei társadalmat, hogy kik helyezkednek el mondjuk a vármegye élén lévő várba, hát ugye nyilván vannak ugye az ispánok, tehát a várispánok, ezen kívül vannak ugye várjobbágyok, akik a várban élnek, gyakorlatilag egy szolgarendű népről beszélünk, és vannak a várban élő és a körülötte lévő falvakban élő, csak a királynak katonáskodó, és csak is kizárólag a király alá tartozó, nekik adózó szerviensi réteg. Ez egy vitézlő réteg volt. Honnan alakul ki ez a szerviensi réteg? Gyakorlatilag itt a honfoglaló magyarság fegyveres testőrségéből szerveződik meg, abból a fegyveres testőrségből, amit ugye mindig az adott fejedelem maga köré szervezett. Istvánra már őket szervienseknek hívjuk. Őket azért emeltem ki, mert ahogy majd haladunk előre az Árpádok idejében, az aranybulla szakasznál ők nagyon fontos szerepet fognak betölteni a későbbiekben. Ezért itt most nagyon fontos, hogy megjegyezzétek, hogy ők csak a királynak vannak alárendelve.
És benne még az a kérdés merült fel, hogy ugye Gizellával együtt jöttek hát olyan emberek, akik segítettek kiépíteni ezt a rendszert, hogy ezeket a tisztségeket magyar emberek töltötték be, vagy nyugat-római birodalomban is jöttek olyanok, akik akik mondjuk ispáni vagy hasonló vezetői pozícióba kerültek?
Az, hogy mondjuk egy vár ispán legyen, az arra nem nagyon volt példát, ez mindig a magyarság köréből került ki. Ugyanakkor az idegeneket, tehát ezeket a lovagokat, igen, azért István és a későbbi Árpádházi királyok is juttatták nem csak tisztségekhez, hanem ugye földbirtokhoz, bár ez a kettő szinte mindig egy kézben járt.
Akkor ez volt a közigazgatási átszervezés, és akkor beszéljünk most az egyháziról.
Így van, tehát ezzel párhuzamosan zajlik ugye az egyház szervezése is. Egyébként nagyon hasonló módszert fog itt is alkalmazni István, tehát itt is egy ilyen területi alapon nyugvó egyház szervezésről beszélünk, bár gyakorlatilag itt átveszi a hierarchikus katolikus egyházi mintát, és ráemeli a szerveződő magyar királyságra. Ugye István kiterjesztette a hatalmát az egész országra, így a főleg ugye jelentős része királyi birtok, tehát vár ispánságként fog megszerveződni. Tehát ugye István hatalma adott, király tekintély és szilárdnak mondható az uralkodása idején, bár ha ez nem is így lett volna, akkor ez a munka nem is lehetett volna ennyire alapos. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan, bocsánat, hozzálátott a nyugati típusú egyházszervezet kialakításához, és a kereszténység terjesztése, valamint az egyházszervezet kialakítását is összekapcsolta az új államszervezet kiépítésével. Ugye egyház megyéket, püspökségeket hozott létre a koronázást követően, 10 püspökséget köthetünk egyértelműen István nevéhez, azonban csak 2-nek tudjuk a pontos alapítási évszámát, a pécsi egyházmegyének püspökségnek 1009-ben, és a csanádinak jóval később 1030-ban. Csak ennek a 2 püspökségnek van meg az alapító okirata. Azt láthatjuk, hogy István elkezdte megszervezni a nyugati típusú katolikus egyház alsó 2 részét, szakaszát. Tehát elkezdett ugye templomokat építetni, tehát a plébániákat elkezdte megszervezni, illetve a fölöttük álló és a plébániákat összefogó egyházmegyéket, püspökségeket. A következő szint már ugye az érsekségek megszervezése, illetve az érseki rang odaadása volt. István ezt megteszi, és érseki rangra emeli az esztergomi püspökséget. Ez politikai döntés volt, mert innentől kezdve a magyar egyházat nem a német-római birodalom érsekségére nyitotta, hanem az esztergomi érsek, tehát a magyar királyság területén belül irányították a magyar katolikus egyházat. Ezen kívül ugye István vallási törvényekkel védi, nagyon szigorú törvényekkel védi a kereszténységet, és támogatja a formálódó magyar egyházat. Itt fel kell tudni sorolni párat, tehát a legismertebb a mindenik 10. falu építessen magának egy templomot, tiltotta a vasárnapi munkába járást, ezt szigorúan büntette, bevezette a 10. fizetést a jobbágyság számára, azaz, hogy ugye a terményük 1/10 részét az egyháznak kell adniuk, ez kezdetben terményjáradékban valósult meg, meg azt követően pénzjáradék váltotta föl a rendszerben.
Tehát akkor itt azért azt el lehet mondani, hogy a kereszténységet hát elég erősen ráerőltették akkor a magyar társadalomra.
Így van, itt egy erőszakos keresztény hittérítés történik meg. Ez István halála után úgy vissza is csapódik majd a trónharcok során, mert ott ugye nem csak trónharcok vannak a 11. században, hanem elég komoly és elég véres keresztény üldözések gyakorlatilag a pogány magyarság részéről. Többek között áldozatul esik ennek ugye Szent Gellért püspök is, aki ekkor még István idejében István fiának Imre hercegnek volt ugye a nevelője, tanítója.
Tehát akkor ez is egy ilyen hosszas folyamat volt, mire átvette a...
Így van, tehát Szent László és igazán úgy Könyves Kálmán időszakára mondhatjuk, tehát a 12. század derekára mondhatjuk azt, hogy igen, a magyarság döntő többsége áttért a keresztény hitre.
Egyébként számomra teljesen elképesztő, hogy itt pár 10 év alatt ezt hogyan lehetett kiépíteni. És itt ugye beszélünk arról, hogy oké, még évtizedekkel később is sokan ellenezték ezt, de hát itt püspökségeket építünk ki úgy, hogy nincsenek is papok az országban, nem? Tehát ez nagyon fura az egész. Vagy így nem tudom elképzelni a szituációt, hogy ide jön pár német lovag, meg hittérítők, és akkor ők németül elkezdenek beszélni a magyarokhoz, és próbálják megtéríteni az embereket, és akkor páran papok lesznek, aztán azokból hirtelen püspökök is. Itt amúgy elképesztő, hogy így a nulláról ezt vagy szinte a nulláról hogyan lehetett ilyen gyorsan ezt megcsinálni?
Hát nyilván itt adott volt mind az államszervezési, mind az egyházi minta. Tehát itt rengeteg pénz forgott be a Magyar Királyság területére, mind a Német-Római Birodalomból, mind a pápai állam területéről, rengeteg hittérítővel. Nyilván itt a szerveződő Árpádházi társadalom felvázolása egy külön órát vagy napot is elvihet. Itt mi csak a szerviensi réteget néztük meg akár, de azt is nagyon-nagyon szűk rétegben, de itt például ugye a honfoglaló és mellett telepedő magyarság szakrális vezetői veszik át majd folyamatosan például ugye az oktatás fontosságát, vagy itt a kereszténység térítését, illetve már Géza is megkezdi a bencés szerzetesek betelepítését a Magyar Királyság területére, akik nagyban hozzájárultak a társadalom alsóbb részeinek a megtérítéséhez. Ugye ezt István befejezi, sőt folytatja is, ugye megalapítják ugye a pannonhalmi bencés apátságot, ami szintén ugye István korai időszakra tehető be.
Tehát akkor a korai szerzetesek külföldiek voltak jellemzően?
Így van, igen. Döntően német területekről. A trónutadlás kérdése már az első magyar királyunk halálát követően probléma lesz. Ugyanakkor azért fontos, hogy kedvező külpolitikát folytatott István. Nem is nagyon tehetett volna mást, hiszen neki legfőképpen a belpolitikára kellett koncentrálnia. Ugye a besenyők támadása ekkor csillapodik a Magyar Királyságra nézve. A Német-Római Birodalom is dinasztikus kapcsolatokat alakít ki még életében István. Hivatalos utódja a primogenitúra alapján, ugye legidősebb fiú gyermeke, és hát egyetlen fiú gyermeke egyébként, Imre herceg volt. Imre herceg 1031-ben ugye egy vadász baleseten ugye leli halálát, egy vatkan ökleli föl. Így gyakorlatilag István uralkodásának vége felé hivatalos utód nélkül marad. Nyilván az Árpádok családjából kénytelen választani, tehát ebből az Árpádházi vonalból nyilván nem léphet ki, és Orzaló Pétert jelöli ki ő hivatalos utódául, viszont a sorban nem ő jött volna, hanem Vazul, aki valóban akkor a legidősebb fő volt a családban, hiszen akkor elővettük volna a szeninátus elvét, hiszen nem volt legidősebb fiúgyermek. Nem már most Vazul nem támogatta a kereszténységet, és hasonlóan lépett föl, mint Koppány. Büntetése sem volt annyira más, viszont az élete megmaradt, csupán csak megvakította István, és elűzte három fiát is az ország területéről, Leventét, Bélát és Andrást is. Később Béla és András mint magyar király fog uralkodni, mert visszatérnek az ország területére. Ugyanakkor Orzaló Pétert a magyarság döntő része nem fogadja el, bár fog uralkodni, de István halálát követően a 11. századra, legfőképpen az elejére véres trónharcok lesznek jellemzőek.
A már jól megszokott kérdésre zárom ezt a témát. Mi szerint ebben a témában milyen típusú kérdések várhatóak az érettségin?
Én mindenféleképpen az érettségizők helyébe Istvánra koncentrálnék, ha a feladat típusokra akarok tippet adni. Gyakort előfordul mondjuk az egyházat védő, vagy a kereszténységet védő intézkedéseiből, törvénykönyveiből idézett, ugye két törvénykönyvet ad ki egyébként István, abból esetleg egy szöveges forrás elemző feladat mindenféleképpen előfordulhat, tehát nagyon ajánlom itt az egyházat védő intézkedések áttekintését. A vármegyékre vonatkozóan általában térképes feladatokat szoktak adni, így az atlaszt is a megfelelő helyen nem árt, hogyha kinyitjuk ennél a témánál.
Szuper, köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk hamarosan, addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.